Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen volt a hangulat Ázsiában, és milyen lehet így Európában, illetve a tengeren túlon a tőzsdéken?
Egyelőre azt látjuk a budapesti értéktőzsdén, hogy oldalazással, gyakorlatilag stagnálással indul a nap, tehát ez arra utal, hogy a nemzetközi hangulatban sem lehetett nagy elmozdulás. Ázsiában inkább negatív volt a hangulat, jellemzően 0,5% és 1% közötti visszaesést láttunk a vezető indexeknél. Ahogy említettem, ez Budapestre egyelőre nem gyűrűzött be, gyakorlatilag stagnál a budapesti értéktőzsde, a BUX indexe most éppen 0,1%-os gyengülésben van. Ez a gyengülés kizárólag az OTP papírjainak köszönhető, melyek 0,6%-kal 14.060 forintra estek vissza. A Richter egyelőre 8.905 forinton stagnál, a Magyar Telekom szintén változatlan áron pörög a piacon, 450 forintba kerül akár csak a tegnapi zárás előtt, a MOL pedig egyelőre közel 0,5%-os, egész pontosan 0,45%-os erősödésben van 2672 forinton.
Kínából már érkezett egy adat, várható Európából valami?
Igazán fontos adatok megjelenésére ma nem számítunk, ugye néhány perccel ezelőtt jelent meg a német ipari termelés statisztikája, ami kifejezetten gyenge lett, talán gyengébb lett a vártnál, illetve itthon is az ipari termelés adata jelent meg. Délelőtt az Eurostat majd a második negyedéves GDP felülvizsgált statisztikáját publikálja, ugye ott sem várható igazán jelentős piaci hatás, hiszen az előzetes adatok már ismertek az egyes tagállamok esetében. Tehát én azt gondolom, hogy igazán fontos és piacmozgató adatra ma nem kell számítanunk.
Hogy áll most a forint?
További gyengüléssel kezdte a napot a magyar deviza, azok után, hogy az elmúlt napokban már botladozott, most már a 391-es szint közelében jár az eurójegyzése, 390 forint 90 fillérnél, ez 0,4%-kal magasabb a tegnap esti árfolyamnál. A dollár 365 forint közelében jár, az angol font pedig 455 forint 40 fillérbe kerül most.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották, és hallják is majd műsorunk végén hamarosan.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, hallgatunknak!
Az imént már hallottuk, hogy rossz napjai vannak a forintnak, most is már 391-nél jár az árfolyam az euróhoz képest. Mi ennek az oka?
Miközben már váratlanul vannak rossz napjai, gyakorlatilag két napon ezelőtt még 383 forint volt. Több oka van, de egyik sem meghatározó. Az egyik, az amerikai kamatemelési várakozások felerősödtek, ez erősítette a dollárt. A dollár most már 364 forintot ér, itt is több mint 8 forint a erősödés két nap alatt, sőt inkább 9. Ez azt jelenti, hogy a forint, amely inkább ilyen a dollár relációban inkább euróhoz kötött, ezért automatikusan egy kicsit gyengül. Ugyanakkor régiós oka is van. Tegnap volt egy lengyel kamatvágás. A 6,75-ös alapkamatot a Lengyel Központi Bank 3,4%-kal levágta 6%-ra, ami gyengítette 1%-kal a zlotyit, és egy nagyon picit a cseh koronát is, mivel a régió leggyengébb, legsérülékenyebbnek tekintett valutája a forint. Nyilvánvaló volt, hogy ha elkezdik adni a régiós valutákat, akkor a forintot se hagyják ebből ki, úgyhogy ezért is esett a forint. A harmadikok pedig a talán hazainak nevezhető a repülőtér megvásárlására vonatkozó kormányzati ajánlat, az felerősítette azokat a félelmeket, hogy a 3,9%-os költségvetési hiány, amely a tervben szerepel, és amelynek a 90%-a az első 8 hónapban már megvalósult, az nagyon el fog szállni. Persze tudjuk, hogy a reptér megvásárlás közvetlenül nem növeli a hiányt, de a finanszírozási igényt viszont igen, úgyhogy ezért óvatosabbak a befektetők a forinttal.
Ilyenkor, hogyha a befektetők így rángatják a hazai devizát, van-e valamilyen mozgástere a Nemzeti Banknak?
Elvileg persze van, akár be is avatkozhat, de meglassíthatja a tervezett kamatcsökkentéseket, de azt hiszem, hogy ez most még nem az a szint. Tehát ha a 4%-at fogja közelíteni, akkor esetleg elkezd aggódni a jegybank, de azért 390-es forintot augusztus elején is láttunk, tehát nagyjából az utóbbi 1-2 hónapban a 378-393 közötti sávban van, ebből most még nem lépett ki.
Jönnek a vállalati jelentések, a Forage a héten közölte az első féléves eredményét. Mit mutatnak a számok, hogy teljesített a cég?
Alapvetően jól, a tőzsdén is nőtt a várfolyam, bár én úgy éreztem, hogy talán jobban nőtt a várfolyam, mint amilyenek a számok, de a számok nehezen hasonlíthatók össze a tavalyi első fél évvel, mert a Vodafont, ami a Vigavi nagy falat volt, február 1-től konszolidálta a Forage, tehát még ebbe a fél évben is csak 5 havi Vodafone van benne, tavaly meg még egyáltalán nem volt, csak a Digi. A 266 milliárdos árbevétele nyilván több, mint duplája a tavainak, a 9,5 milliárdos EBITDA-ja is tekintélyes, és az adózott eredménye 7,8 milliárd forint plusz, tavaly még vagy 3 milliárd mínusz volt a fél éves eredmény. Ezek jó számok, de azért az kiderül a jelentésből, hogy neki rengeteg devizahitele van, majdnem a teljes adósságállománya majdnem 900 milliárd forint, ennek egy jelentős hányad a devizában, és az erős forint, tehát 400 forintról 380-ra erősödött a fél év folyamán a forint, az azt jelentette, hogy nem realizált árfolyam nyereséget ért el a devizahiteleken, hiszen ő forintban számol, a hitelek kevesebb forinttal terhelték meg a vőmérlegét, ez pedig 9 milliárd forintos tétel volt. Tehát azt látom, hogy ha ez nem lenne, akkor bizony nem nagyon sok eredménye lenne. Az is igaz, hogy a 5 milliárdos extra profit adót, amelyet távközlési extra profit adót elszámolta már az első fél évben. Tehát javul a helyzet, de azért és a Vodafone, amely tavaly veszteséges volt az utolsó korábbi tulajdonosnál töltött évében, 17 milliárddal javította üzemi szinten a pozícióját, tehát jó a virány, de még nem meggyőző.
Tőkét emelt a Gloster méghozzá 230 millió forinttal, ennek milyen hatása lehet?
A Gloster egy kisebb informatikai cég, amely harmadik éve van a tőzsdén, a Big Stand kategóriában, most készül átlépni a standardbe, viszont nagyon aktív, sorra veszi a viszonylag kisebb párszemélyes informatikai cégeket, ezáltal szakembergárdáját bővíti, és ez most már talán a negyedik sikeres alaptőke emelése, 990 forinton emelt, ez a 230 millió forint, ez még az Gosternek sem egy nagyon nagy összeg, alig 1,5%-kal nőtt a részvényszáma, de alkalmas arra, hogy fönntartsa a folyamatos akvizíciót, és felhőszolgáltatás, illetve szoftver cégek vételével további híreket generáljon magáról, úgyhogy azért ezt a Gloster befektetők valószínűleg pozitívan fogadják.
Hét elején jött a hír, hogy a Magyar Posta eladná a biztosítói ágazatát, és érdeklődik iránta a Waberers.
Igen, nem a Magyar Posta, a Magyar Állam.
Magyar Állam,
a tulajdonosa 75%-ban a Magyar Posta biztosítónak, illetve az ehhez tartozó Magyar Posta életbiztosítónak is. Korábban a Waberers együttműködési megállapodást kötött ezekkel a biztosítókkal. Tegnap bejelentette, hogy fölmondja, megszünteti az együttműködési megállapodást, és vizsgálja annak lehetőségét, hogyha a pályázati kiírás megfelelő feltételeket tartalmaz, akkor ő is induljon a Magyar Posta biztosító és életbiztosító többségi csomag megvásárlására kiírt tenderen. Egyelőre ennyit lehet tudni, azt tudjuk, hogy a Waberers tulajdonosi köre alapvetően Tibor Cistánhoz is kötődik. Azt gondolom, hogy logikus lépés, hogy a Waberers biztosítót, amely a Waberers nyereségének jelentős hányadát, néha nagyobbik hányadát adja, ezt most erősíti. A Waberersnek most a fuvarozásból is, tehát jók voltak a fél éves számai, van pénze valamennyire, hitelt még inkább föl tud venni. Tehát én azt gondolom, hogy a biztosító ezzel egy nagyot tudna lépni, ha sikerülne megvásárolnia a vele nagyjából összemérhető méretű Magyar Posta biztosítókat.
Köszönjük szépen, Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Júliusban is folytatódott a kiskereskedelmi forgalom csökkenése. 7,6%-kal esett az éves index. Kedvezőtlen, hogy az előző hónaphoz képest is csökkent a volumen, mondta az Inforádiónak az Erste Bank makrogazdaság jellemzője. A magyar adatokról kérdezte Sipos Ildikó Nagy Jánost.
Júliusban 7,6%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ez javulás jelent a júniusi adathoz képest, ahol még ez bőven 8-assal kezdődött ez a szám. Ugyanakkor csalódást keltő elemzői szempontból, mivel havi alapon csökkent a forgalom az előző hónaphoz viszonyítva. Azt vártuk, hogy májusi mélypont után júniusban már láttunk elmozdulást havi alapon, és azt vártuk, hogy a reálbér változás egyre mérsékeltebb negatív voltával megpróbálunk fölfelé menni e tekintetben. Ezzel szemben egy megtorpanás következett be a júliusi adatok alapján.
Hogyha ezt az adatot nézzük, akkor van-e olyan szelete a kiskereskedelmi forgalomnak, ahol különösen nagy volt a csökkenés, illetve az egyes kiskereskedelmi ágakban milyen ütemű csökkenés volt megfigyelhető?
Így van eltérés. A két legnagyobb csoport a kiskereskedelmi forgalom terén, az az élelmiszer, illetve a tartós cikkeknek a forgalma. Az élelmiszerek azok 4%-kal, nagyjából 4%-kal csökkentek éves alapon, míg a tartós cikkek azok 5,5%-kal. Inkább az utóbbi az, amit a konjunktúra fontos indikátorának szoktunk tartani, hogy az élelmiszer az egy szükségleti cikk többségében, és a tartós cikkek között találhatunk olyanokat, amelyek inkább már az elkölthető rendelkezésre álló jövedelem függvényében változnak. Ugyanakkor, ami legnagyobb mértékben esett vissza, az üzemanyag forgalom volt, ez júliusban is 20%-ot meghaladó mértékben csökkent. Ugye tavaly még ilyenkor, ilyen tájban bőven árstoppos üzemanyagot tankolt mindenki itthon. Ez látszódik most, azt gondolom, sok tekintetben az adatokon.
Milyen okai lehetnek a fogyasztás visszaesésének és a kiskereskedelmi forgalom csökkenésének?
Két nagyon fontos tényező azonosítható. Az egyik a tavaly rendkívülire hízott bázis, ugye a választásokhoz kapcsolódóan elképesztő fiskális transfer érkezett a lakossághoz, amelynek a nagy része elköltődött az első fél évben, még a július is ezekhez a magasabb bázisokhoz csatolható, és ezzel szemben viszont, vagy ez mellett az Európában legmagasabb inflációt elszenvedő lakossága a reálbéreken tapasztal jelentős csökkenést, és ez a két tényező az, tehát a rendkívül magas bázis, illetve a reálbéreknek a mérséklődése az, ami szerepet játszik ebben.
Milyen hatása lehet a kiskereskedelmi forgalom zsugorodásának, illetve az egész évben tapasztalt gyenge teljesítményének a gazdasági növekedésre nézve? Van-e hatása, lehet-e hatása?
Abszolút, a GDP-ben nagyjából egy ilyen 10% körüli érték az, ami a kereskedelemhez, kis és nagy kereskedelemhez köthető. Így rendkívül fontos az, hogy hogyan működik ez az ágazat. A mai adat fényében azt gondolom, hogy továbbra is kérdéses a harmadik negyedéves GDP számnak az előjele. Valahol nulla környékén fogunk mozogni, azt gondolom, jelen állás szerint az eddig látott, kijött adatok alapján, de még kérdéses, hogy melyik oldalán leszünk a vízválasztó értéknek.
Nagy Jánost, az Erste Bank makrogazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az első fél évben valamivel csökkent azoknak a gépjárműveknek a száma, amelyek rendelkeztek kaszkó biztosítással. A kaszkó állományhoz tartozó átlagos éves díj összege ugyanakkor emelkedett, már elérte a 161 000 forintot, ami 22%-kal magasabb, mint egy éve. Sipos Ildikó kérdezte Pap Lajost, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnökét.
az autók mindegy 20%-ára, változatlan mintegy 20%-ára van csak kaszkóbiztosítás kötve, ami elég elkeserítő annak tükrében, hogy ennek a számnak még a magyar kortörténetet, autókortörténetet ismerve is inkább 40%-nak kéne lennie. Nyilvánvalóan szerepet játszik az, hogy viszonylag nagy díjú biztosításról beszélünk. Még egy lakásbiztosításra inkább 40 000 forintot költünk átlagosan, addig egy kaszkóbiztosításra manapság átlagosan 160 000 forint jut, hogyha meg akarjuk kötni, illetve ennyit kell ráfordítani. Ez az összeg soknak tűnhet, bár az átlagkárok ismeretében, amelyik bőven 600 000 forint fölött van, ez egyáltalán nem nevezhető magas összegnek, illetve annak tükrében sem, hogy nagyon magasak lettek az autó árak.
Csökkent is egyébként a kaszkó biztosítások száma, hogyha a mostani adatot összehasonlítjuk mondjuk az egy évvel ezelőtti adattal?
Gyakorlatilag 1 000 000 darab kaszkó biztosítás van jelen Magyarországon. Minimális változás figyelhető meg évek viszonylatában. Minimális csökkenéssel kell számolni, vagy kellett számolnunk mostanság, de gyakorlatilag ez a 20% körüli érték van jelen az életünkben most már szerintem 10 éve.
Miért érdemes kaszkó biztosítást kötni a kötelezőn felül?
Ha még egy picit visszaugorhatok az ár kérdésére, ugye az utóbbi években egyértelműen magasak lettek a javítási költségek, és ez nem csak az alkatrész árak emelkedésének tudható be, hanem a munkadíjak emelkedésének is. Ugye az általános inflációs környezetet nem tudja semmelyik piaci szereplő figyelmen kívül hagyni. Ráadásul az látható, hogy a kárinfláció az autó használat ismételt megnövekedésével még magasabb az átlagosnál, tehát mindenféleképpen érdemes kaszkóbiztosítást kötni annak, aki az autójával közlekedik. De a másik dolog, vagy a kérdésére válaszolva, nem csak azoknak érdemes autójukra kaszkóbiztosítást kötni, akik gyakran használják, napi szinte használják az autójukat, hanem mindazoknak, akik autóval rendelkeznek, hisz az elemi károk sajnos nap mint nap életünk részét képezik, a viharok, a jégesők egymást érik, ez ellen pedig semmilyen más biztosítás nem véd bennünket, az autónkat, csak a kaszkóbiztosítás.
Pap Lajost, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét köszöntöm a vonalban Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét, szervusz!
Igen, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Ahogy elnézem, a tegnapi zárószint közelében leföl liftezik a Bux Index, hol tart most?
Igen, egyelőre nincs egyértelmű irány a magyar részvénypiacon. Most éppen 0,4%-os emelkedésben van a vezető részvényindex. A vezető papírok közül most már csak a Magyar Telekom stagnálása az, ami negatív értelemben kiemelkedik. 450 forintba kerülnek változatlanul a távközlési papírok. Az OTP 0,7%-kal 14.240 forintra erősödött. A Richter 0,1%-os pluszban van 8.910 forinton, a MOL pedig 0,4%-kal 2670 forintra emelkedett.
Átrántották a 390-es szint fölé az euróhoz képest a forintot a befektetők, és úgy tűnik nem is nagyon eresztik, hol tart most.
Igen, további egyértelmű forint gyengülést látunk ma reggel, most már 391 forint 40 fillért kell adni az euróért, ez 0,5%-kal magasabb a tegnap esti szintnél. A dollár 365 forint 50 fillérbe, az angol font pedig változatlanul 456 forintba kerül.
Köszönjük szépen! Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.